Kurdi Viktor, a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. És akkor, ahogy ígértük, térjünk arra vissza, hogy azt mondta, hogy nagyjából évente egy ilyen 90 milliárd forint hiányzik körülbelül az ágazatból. Ugye ez kellene béreknek műszaki oldalon ahhoz, hogy mondjuk nullán szinten maradjon a működés. Ugye azt számoltuk itt gyorsan, hogy ez nagyjából ilyen 30% körüli áremelkedést jelenthetne. De hogy önöknek van javaslata arra, hogy ezt meg lehet tenni áremelkedés nélkül, vagy meg lehetne tenni? Hogyan?
Így igaz. Mi régóta mondjuk azt, hogy a víziközmű cégekre kivetett közműadónak nincs helye az ágazatban. Az adót, amikor kivetették 2013-ban, akkor gyakorlatilag az állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő közműhálózatok után kellett fizetnie az üzemeltető cégeknek ezt a pénzt. Ez ágazati szinten 14 milliárd forintot tesz ki. Az adónak még sajátossága volt egyébként az, hogy nem azt nézi, hogy a vezeték mekkora, nem azt nézi, hogy a vezetékkel hány ezer embert látnak el, hanem csak azt nézi, hogy a vezeték milyen hosszú. Ebből következik az, hogy kis településeken szétszórt település szerkezet esetén, ahol nagyon kevés fogyasztó van, ott fajlagosan sokat kell fizetni, nagyvárosban, ahol sok fogyasztó van egy adott méter vezetékre, ott fajlagosan kevesebbet kell fizetni. Ebből ki is jött a több mint tízszeres különbség, hogy a legrosszabb sajátosságú víziközmű rendszer esetében tízszeres adóteher jelent meg fajlagosan. Mi azt mondjuk, hallottunk próbálkozásokat, és volt törvénymódosítási javaslat is idén tavasszal a parlament előtt, ami az adó átstruktúrálásáról rendelkezett volna, ami végül is nem született meg. A Magyar Víziközmű Szövetség mindig is arra az álláspontra igyekszik helyezkedni, hogy az adónak nincsen helye ebben a szektorban, mert akkor a felújítási igény, hogy ezt is a felújításokra, pótlásokra kellene fordítani. Tehát nekünk az első számú javaslatunk az, hogy a közműadó kivezetése történjen meg az ágazatból lehetőleg 2018. január 1-jével. A másik lehetőség az általános forgalmi adóval kapcsolatos. Ha megnézzük, hogy ma Magyarországon az ivóvíz, mint alapvető élelmiszer 27%-os áfakörbe tartozik, és megnézzük azt, hogy az Európai Unióban a többi ország esetében mit látunk, akkor azt látjuk, hogy nálunk a legmagasabb ez az adókulcs. És mi látunk arra lehetőséget, és látunk erre egy észszerű verziót, ami ennek az áfakulcsnak a csökkenéséből szabadítana föl forrást a víziközművek működésére, adott esetben fejlesztésére és pótlására. Tehát ez gyakorlatilag a végfelhasználói árakat szinten tartaná, ugye a lakosság nem venne ebből észre változást, vagyis a 2012-13-ban a rezsicsökkentés után előállt lakossági díjak maradhatnának, viszont a vállalkozások esetében ezt azért áremelésnek érzékelnék a vállalkozások. A harmadik tétel pedig egy víziközmű rekonstrukciós alapnak a felállítása lenne, amire már megvannak a kezdeményezések, és úgy tudjuk, hogy ez jövőre elérhető is lesz, de ennek a mértéke per pillanat még nagyon kevés. Abban az esetben, hogyha 5%-os áfa körbe kerülne a víz- és csatornaszolgáltatás, akkor mindegy 16 milliárd. Abban az esetben, hogyha a 18%-osba kerülne, akkor 48 milliárd kellene ebből a víziközmű rekonstrukciós alapból. És azt is gondoljuk, hogy ez a megoldás, ez egy átmeneti két éves időszakra szólna, 2018-ra és 2019-re, és ebben a kettő évben kellene megteremteni és letenni az alapjait annak a rendszernek, hogy 2020 után hogyan működjön a víziközmű szolgáltatás, hogyan működjenek a rekonstrukciók, és hogyan működjön a díjképzés. Alapvetően azt gondolom, én személy szerint, hogy ha túlságosan támogatás központúvá válik egy ilyen rendszer, akkor a 41 cég nem arra lesz késztetve elsősorban, hogy a hatékonyságát javítsa, hanem arra, hogy a támogatást maximalizálja. És azt gondolom, hogy ez nem jó motiváció. Bizonyára vannak olyan szektorok, ahol azt lehet jól csinálni, de valószínűleg, ha a 41 céget megfelelő mutató kiválogatásával versenyeztetjük egymással, és feketén-fehéren látszódnak a sajátosságokból adódó, de a munkavállalók által hozzáadott értékek, és a cégeknek azon működése, ami a hatékonyság irányába mutat, akkor ebből ki lehet hozni olyan helyzetet, hogy 2020 után a víziközmű cégek önfenntartó módon működjenek. Ehhez viszont az szükséges, hogy a díjakkal valamit kezdjünk. Ahogy említettem, több ezerféle vízi van most az országban. Első lépésként talán arra lenne szükség, hogy a 41 cégnél alakuljanak ki az azonos díjstruktúrák, lakossági tarifa, vállalkozói tarifa, közületi tarifa.
Tehát, hogy egy cégnél azonos legyen.
Hogy legalább cégenként azonos legyen első lépésben. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire felel meg azoknak az alapelveknek, amiket vállaltunk akár az uniós csatlakozással, akár amik benne vannak alapelv szinten a víziközmű törvényben. Ugye a teljes költségmegtérülés elve, a keresztfinanszírozás tilalmának elve, a szennyező fizet elve, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek építkezve véleményünk szerint ki lehet alakítani egy olyan struktúrát, ami 2020 után biztonságossá tenné a víziközmű szolgáltatást, és hosszú távon fenntarthatóvá tenné. Ez még csak a működésre vonatkozik. Ez mellett le kell dolgoznunk azt a hátrányt, ami az utóbbi évtizedekben abból keletkezett, hogy a rekonstrukciókra nem fordítottunk elegendő figyelmet és elegendő összegeket. Egyszerűen megfogalmazva, amikor eltemetnek egy csövet, azt utána nem igazán nézi senki, tehát hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy az ott van és az öregszik. De attól, hogy ott van, attól az még öregszik és előbb-utóbb elfárad.
Mielőtt beszélnénk a jövőről, mert hogy készült jó néhány terv vagy elképzelés a jövőre vonatkozóan, itt tettünk már ugye az áfa összefüggésében egy pici nemzetközi kitekintést. Folytassuk egy picit ezt a vonalat még. Általában az Európai Uniós országokban, vagy mondjuk a visegrádi országokban mennyire hasonló a helyzet, vagy nagyon eltérő a miénktől? Akár hogyha az infrastruktúra korát vagy állapotát nézzük, akár hogyha a tarifát vagy a finanszírozásnak a megoldásait.
Azt gondolom, hogy mindegyik országnak megvolt a saját útja, ami sokszor felfedezhető integrációban és reintegrációban. Voltak korszakok, amikor az volt, hogy mindegyik település minél inkább önállóan oldja meg, és ne csak a vízcsatornát, hanem mellé a hulladék, távhő, egyéb kérdéseket is. Voltak időszakok, amikor pedig az volt, hogy minél nagyobb szolgáltatási egységeket hozzunk létre, mert azok az igazán hatékonyak, és van a köztes megoldás, hogy megtalálni azt az ideális üzemméretet, amely alapján jól szervezhetőnek és hatékonynak gondoljuk a víziközmű szolgáltatás megtervezését. Ha a környező országokat nézzük, akkor ezeket a dimenziókat látjuk. Talán a legközelebbi kapcsolatunk a Román Víziközmű Szövetséggel, az ARÁ-val van. Évente többször is találkozunk és egyeztetjük azt, hogy hol milyen szakmai kérdések merülnek föl. Azt látjuk, hogy itt minden országnak meg kell találni azt a saját útját, ami a rendszerek és cégek múltjában gyökerezik, viszont egy dolog közös, hogy hatékonyan kell működni, és a legkorszerűbb műszaki megoldásokat meg kell találni annak érdekében, hogy jó diagnosztikai eszközökkel, energiatakarékosan, energiatudatosan bánjunk ezekkel a vízkészletekkel, amelyek vannak. Magyarországra nézve én azt mondom, hogy azok a vízműcégek tudnak megfelelően, mérethatékonyan és megfelelő területen működni, ahol azért legalább egy megyei jogú város van a szolgáltatási területen. Tehát ahol nincsen nagyváros a szolgáltatási területen, hanem a kis települések összességéből áll össze a vízmű működése, ott nehéz megtalálni azt a mérethatékonyságból adódó előnyöket, amely a nehéz körülmények között is a túlélést segíti.
Európában ki a legjobb? Ki csinálja ezt a legjobban, a vízközmű szolgáltatást?
Hát én szeretnék benne hinni, hogy mit csináljuk a legjobban, de ez így nem igaz. Minden országban lehet találni olyan példát, amely előremutató. Kaptam számot nyugat-európai országból, hogy míg nálunk az összes árbevételnek mondjuk a 10%-át költjük felújításra, pótlásra, van olyan európai ország, ahol 70%-a megy felújítási, pótlási fedezetbe, azért, mert hosszú távon gondolkodnak, azért, mert az üzembiztonság nagyon magas prioritással van az ő életükben. Tudok arról, hogy Hollandiában például nagyon jól működik a benchmarking rendszer, ahol nyilvánosságra is hozza az ott a vízműveket felügyelő hivatal azt, hogy a különböző víziközmű szolgáltatók milyen hatékonysági és minőségi paramétereket tudnak bemutatni egy-egy év után. Tehát így is versenyezteti a cégeket egymás mellett, és ezeket az eredményeket láttatja, publikálja, és a vízművek sarkalva vannak arra, hogy igenis fejlődjenek, haladjanak és bírják a versenyt.
Nézzük akkor a jövőt, ugye van egy kvassai terv, ami talán egy-két évvel ezelőtt készült el, de most valamiért, mint ez újra előkerült és felpörgött, úgy tűnik ennek a megvalósítása. Ugye ez nyilván arról szól, hogy hosszú távon hogyan lesz Magyarországon a vízi közműszolgáltatás, hogyha én kicsit somásan összefoglalhatom, hogyan lesz, tehát vannak ebben valóban realisztikus, megvalósítható, előremutató javaslatok?
Előremutató javaslatok vannak, ennek az apró pénzre váltása és a hétköznapokba történő beépülése az, ami még azt gondolom, hogy várat magára. Történtek is intézkedések, amelyek igyekeztek a víziközmű szolgáltatás körüli dolgokat enyhíteni, de a véleményünk szerint ebből átütő megoldás, fordulóponthoz még nem érkeztünk, és átütő megoldás még nem született. Azt várjuk, hogy már az ősszel is a víziközmű ágazatot áttekintő tím talál olyan kitörési pontokat, talán éppen a MaVíz javaslatai alapján, amelyek a jövőre nézve megoldást fognak jelenteni. De ennél mélyebben a kvassai terv kapcsán azt gondolom, hogy jó, hogy a feladatokat számba vette, jó, hogy egyfajta iránytűként funkcionál, de várjuk azokat a konkrétumokat, amelyek ténylegesen a víziközmű cégek mindennapjait könnyebbé fogják tenni.
Kérdeztem már egy ponton a tartalékokról, műszaki oldalon, emberi erőforrás oldalon, és hát egyáltalán vízbázis oldalon, de akkor most úgy kérdezem, hogy mennyi idő van, hogy a jövőre vonatkozó elképzeléseket megfogalmazzuk, tehát mennyi van még a falig? Amikor Tóli azt mondta, hogy nyilván nem egyszerre fog jelentkezni egy nagy probléma halmaz, de hogy egyszer csak majd azt fogjuk érzékelni, hogy különböző intenzitással, attól függ, hogy hol milyen az infrastruktúra, de egyszer csak elő fognak állni ellátási problémák, üzemszünetek, javítások. Mennyi van még addig, amíg ezt észre fogjuk venni ön szerint?
Hát különböző időtávok és különböző távolságok. Ilyenkor még egy kicsit a kintlévőségeket is szeretném itt szóba hozni, mert ha már a emberi műszaki tartalékokról beszéltünk, akkor lássuk mi újság a likviditással. Azt látjuk, hogy 20 milliárd fölött van az az összeg, ami országos szinten a vízművek kintlévőségi adatait mutatja. Vannak cégeink, ahol 10% körüli összegről beszélünk. Az árbevétel 10%-át is eléri a kintlévőség. Látjuk, hogy van, ahol a fizetési hajlandóság, van, ahol a képesség szab ennek határt. A víz nélkülözhetetlen az életünk szempontjából, tehát a víz mi nem teheti meg azt, hogy csak úgy megszüntet egy beköptést. Minden embernek joga hozzáférni az ivóvízhez, és ennek a jogszabályokban rögzített mentén a vízműveknek meg kell felelni, és úgy gondolom, hogy meg is felelnek mindenütt. De ez is azt mutatja, hogy a árbevételhez való hozzájutás azért nehezebb, mint más szektorokban. Pénzügyileg is a tartalékok kimerültek, részben kimerülőben vannak, mindegyik cégnek a saját tehetség, anyagi tehetségétől függően. Tehát ebben nem mennék bele, mert a Magyar Víziközmű Szövetség elnökeként az egész ágazat képviselete a dolgom, és nem pedig az egyes cégeknek a belső dolgai. És éppen ezért azt sem szeretném, hogyha túlságosan borús képet festenék itt most mindenki előtt, hogy a víziközmű rendszernek megállnak holnap után, mert ez nem így van. Az a 20 ezer ember, aki dolgozik az ágazatunkban, az zömmel rendkívül nagy hivatástudattal teszi a dolgát, és bízik abban, hogy előbb-utóbb a szakma olyan segítséget kap, amely az ő egyéni boldogulásuk számára is előrelépést fog jelenteni. Ezért azt gondolom, hogy amikor már minden kötél szakad, akkor is lesznek olyan hősies vízműves kollégák, akik képesek lesznek ezeket a rendszereket ideig, óráig összedrótozni, hogy ezek működjenek. Hiszünk abban a Magyar Víziközmű Szövetségben, hogy most már van annyi alapadat, van annyi anyag elképzelés, amely akár a MaVíz berkein belül, akár a minisztériumok berkein belül született, ami már rövid távon megoldást fog nyújtani. 2018-19-től várunk egy átmeneti rendszert, amiben valószínűleg az állami szerepvállalásnak meg kell jelennie, hiszen ezt a rekonstrukciós alapot el kell valahogy indítani. és hiszünk abban is, hogy 2020-ra összeállítható egy olyan finanszírozási modell, akár a MAVIZ közreműködésével, amely fenntarthatóságot és biztonságot fog nyújtani minden magyar ember számára itt az országban.
Ez a tervez, vagy ez a finanszírozási modell lehet, hogy már arra is fedezetre fog nyújtani, hogy azok az innovatív, talán néha okos, intelligens megoldások is eljussanak Magyarországra, amiről azért lehet látni néhány évvel ezelőtt, önöknek is volt egy nemzetközi konferenciája Budapesten, ahol nagyon sok ilyen megoldást mutattak be külföldi kollégánk. Hogy eddig arról beszéltük, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy utolérjük magunkat. Szóval ebbe lesz már fedezet 2020 után arra is, hogy intelligensen kezeljük a vízközműszolgáltatást?
Szerintem akkor is, de már hamarabb is. Az most is látszik, hogy a problémákat ketté kell választani. Az egyik az alapinfrastruktúra, ami kutak, tisztítótelepek, hálózatok. Ezek épültek az utóbbi 50-60-80-100 évben, ezek állapota zömmel vízoldalon eléggé leromlott. Csatorna vonal, mivel azok a művek frissebbek, fiatalabbak, ott azért nem ennyire kritikus a helyzet. Látható az is, hogy minden egyes vízmű költött arra, hogy intelligens hálózatüzemeltetési és folyamatirányítási rendszereket építsen ki. Láthatjuk, hogy az okos mérés is a víziközmű szolgáltatáson belül is terjed, a vízmérők távololvasása, ehhez kapcsolódó további szolgáltatások nyújtása. Egyre hatékonyabb gépek, eszközök, villamos berendezések kerülnek az ágazatba. Nagyon sok magyar cég vagy külföldi cégnek a magyarországi fejlesztő csapata talál olyan megoldásokat, amelyekkel évről évre tudunk energiahatékonyabbakká válni, évről évre tudunk olyan fejlesztéseket is megvalósítani, amelyek ugye az összegészébe értékét tekintve nem számottevőek, viszont azt a Magyarországnak a jó megítélését, ami mondjuk a víziparon keresztül világszerte elismert, azok tetten érhetők itt hazánkban is. Ez így most cégenként néhány projektet jelent, természetesen sokkal többre lenne szükség, de mellette nem szabad elfeledkezni az alapinfrastruktúráról sem.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy picit beszéljünk, vagy talán érdemes lenne mindenképpen beszélni az ipari vízfogyasztásról is, hiszen ugye jellemzően most a háztartásokat érintő szolgáltatásról beszéltünk, de nem tudom, hogy mekkora az eltérés. Aki például foglalkozik energiaiparral, vagy nézik ezek a híreket, az látja, hogy egy egészen másik világ az, amikor az ipari energiafogyasztókról beszélünk. A vízi közműszolgáltatásban szintén megvan ez a különbség?
A vízi közműszolgáltatásban az ipari fogyasztók megítélése leginkább úgy jelenik meg, hogy nagyon sok ipari üzem a közüzemi ivóvízhálózathoz csatlakozik, és onnan vételezi a ivóvizet, szociális vizet, adott esetben a termeléshez szükséges vizet. Vannak a nagy vízigényű ágazatok, élelmiszeriparban, húsiparban megjelennek, akik általában saját vízbázist működtetnek, saját tisztítóművet működtetnek, és legtöbb esetben csak a szennyvízük folyik be a közüzemi szennyvíztisztító telepre, amennyiben az olyan minőségű, hogy közcsatornában engedhető, és amennyiben kiépült ennek a fogadására a kapacitás. Tehát itt nincs akkora markáns különbség véleményem szerint, és ebbe az is közrejátszik, hogy amikor a 90-es évekig kiépültek a nagy kapacitások, nagyon nagy volt a fogyasztás, és akkor jelentősen visszaesett a víz árának a növekedésével a fogyasztás, meg nagyon sok ipari üzem, nagyipari üzem bezárt, amelyek nem is biztos, hogy vízszolgáltatás szempontjából hatékonyan működtek. Ezáltal a kapacitásaink megmaradtak, viszont ez jelentősen akár 30%-ára is lecsökkent. Így tehát kapacitásügyileg jól állunk, és ezért van az, hogy jó néhány ipari fogyasztó a közüzemi vízszolgáltatásból kapja az ivóvizet.
Hogyha most nem szorosan a napi gyakorlatról beszélünk, a magyarországi gyakorlatról, hanem egy picit úgy általában a vízközműszolgáltatásról, akkor mi a jövő, mifelé megyünk? Tehát mi a vízközműszolgáltatásban az elektromobilitás, vagy a decentralizált termelés, hogy most megint egy energetikai példát vagy párhuzamot hozzak? Látszik ez a világban?
A jövő szerintem az, hogy minél pontosabb képünk legyen a vízhálózatokban végbe menő folyamatokról, minél pontosabban hidraulikai modellek felhasználásával be tudjunk határolni egy hiba helyet, tudjuk elemezni azokat a kockázatokat, amelyek az üzemeltetés biztonsága szempontjából számunkra fontosak. Ehhez nagyfokú műszerezettségre van szükség, adatok kellenek, és az adatok továbbítása egy helyre, ahol egy logikával el kell dönteni, hogy van beavatkozási dolog, vagy nincsen. A másik, ami felé megyünk, hogy minél kevesebb élő munka felhasználásával, és minél kisebb zűrrel tudjuk a hálózati hibákat javítani. Főleg nagyvárosi környezetben, belvárosi környezetben, nagy közmű sűrűség mellett bizony, ha egy csőtörés van, akkor ott óriási kráter tud keletkezni, és nagyon sok a járulékos kár és járulékos költség. Itt is vannak már olyan innovatív megoldások, van, amit már Magyarországon is használnak, amelyekkel rendkívül gyorsan meg lehet oldani ezeket. Kicsit hasonló a feeling, mint az egynapos sebészet, amikor megérkezett az egészségügyben. Tehát ezek a tendenciák láthatók. Tendencia az okos mérés is. A tisztelt ügyfeleinket minél kevésbé szeretnénk mi is zavarni azért, hogy jöttünk a vízórát leolvasni. Azt szeretjük, hogyha a vízóra magától küldi be a jelet, hogy ennyi a fogyasztás. Azt is szeretjük, hogyha előbb-utóbb tudunk adni olyan szolgáltatást, ami csőtörés vagy szivárgás figyelés, és az ingatlan tulajdonost a víz mi fogja értesíteni akkor, hogyha szivárgása van, vagy csőtörése van, akár még olyan áron is, hogyha tényleg csőtörés van, és a vízmű nem szól, akkor vállalja az elfolyt víznek a megtérítését például. Tehát lehetnek ilyen dolgok. Az ügyfélszolgálati területen ott nagyon jól beindult az utóbbi időszakban a fejlesztés. Nagyon komoly informatikai rendszerek, call centerek valósultak meg nálunk is, amelyek működnek, és amelyek fejlesztése továbbra is az ügyfél élmény és az ügyfél igények kiszolgálása érdekében folyamatos, a mobil applikációktól az e-számláig sok minden. A szennyvíztisztítás vonalon mindenféleképp szeretném elmondani azt, hogy az a szennyvíz, ami befolyik a szennyvíztisztító telepre, annak a tápértéke és energetikai értéke egyre markánsabban megjelenik. Több olyan vízmű, biogázüzem működik, ahol már jóval 70% fölötti az az arány, ami a biogázból termelt villamos energia arányát jelenti a telepi felhasználáshoz képest. Tehát látszik, hogy ebben is pénz van, és itt is vannak innovatív magyarországi megoldások, amellyel fokozni lehet a biogáz kihozatalt. A másik a iszap kérdés, komposztálás kérdésköre, amelyben szintén lehet találni a megoldásokat, amelyek előre visznek. Úgyhogy az okos megoldások szépen begyűrűznek minden egyes területre, és én azt várom ettől is, hogy még inkább a hatékonyság mutatóink javulni fognak országos szinten.
Kordi Viktor, a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.